95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Országos Egyetemi Lelkészségi Referatúra a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának támogatásával idén is megszervezi az egyetemisták országos zarándoklatát Mátraverebély-Szentkútra szeptember 20-án és 21-én. A résztvevőktől 7000 forint hozzájárulást kérnek. Szállás a kegyhelyhez tartozó zarándokházban biztosított a jelentkezés sorrendjében. A Budapest belvárosában egy éve megnyílt Café Francesco keresztény missziós kávézó születésnapját ünnepelték a Molnár utca 4 szám alatt. Az évforduló alkalmából színes programokkal várták a vendégeket a Café Francescóban. Szelfizni lehetett egy installáció előtt, amelyen az idén elhunyt gazdag lelki-szellemi örökséget hátrahagyó Ferenc pápa éppen a Fiat Pápa mobilban látható. Kávét és forró csokit lehetett kóstolni, illetve koncertet adott az Imperfectum együttes. A NATO légvédelmi erői sikeresen reagáltak, miután számos orosz drón sértette meg Lengyelország légterét keddevi radóra, jelentette ki az Észak-Atlanti Szövetség főtitkára. Mark Rutte jelezte azt is, egyelőre nem világos, hogy a drón incidens, szándékos támadás, provokáció vagy hiba volt-e. A 19 drón Fehér Oroszország területéről lépett lengyel légtérbe. A védelem valamennyit lelőtte. A történteket Donald Tusk kormányfő nagyfokú orosz provokációnak nevezte. Elfogadhatatlannak nevezte Lengyelország területi integritásának megsértését a magyar kormányfő. Orbán Viktor az X-en úgy fogalmazott, Magyarország szolidáris Lengyelországgal. A miniszterelnök szerint az eset bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politika indokolt és észszerű. A Minszkben tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy reagált, a háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik, ezért mielőbbi párbeszédre van szükség. Magyar Péter a Tisza párt elnöke is szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal. Az Európai Függetlenség és Egység programját hirdette meg évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen szerint Európa harcban áll azért, hogy maga dönthessen a sorsáról. A közösségnek saját kézben kell tartania a jövőt irányító technológiákat és energiákat. Az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben tartott beszédében az uniós gazdasági képességek és a tőkepiacok erősítését sürgette. A politikus felidézte, hogy elindult a SAFE program, amelyben 18 ország kért védelmi beruházásokhoz hitelt, amivel elfogyott a 150 milliárd eurós keret. Ursula von der Leyen a határvédelem finanszírozásának megháromszorozását is javasolta a következő hosszú távú költségvetésben. Új kőolaj helyett talált Galgahévíz közelében a MOL és az ONGD. A kút körülbelül napi 1000 hordó kőolaj termelésére képes, ezzel a MOL magyarországi kőolaj termeléséhez mintegy 4%-kal járul hozzá. A galgahévízi olajat a Százhalombattai Dunai finomítóban dolgozzák fel. Kazincbarcikán építi fel Európa egyik csúcs technológiás katódalapanyaggyártó üzemét a Borsodkem. Az évente 30 ezer tonna kapacitású létesítmény a korábbi Péti Sóraktár helyén jön létre, és több mint 50 munkahelyet teremt majd. Jövő júniustól újra lesz közvetlen repülőjárat Budapest és Toronto között, amelyet az Air Canada modern Boeing 787-9 Dreamliner gépekkel teljesít. A járat heti 4 alkalommal közlekedik majd a nyári szezonban 3 utazási osztállyal. Végül az időjárásról. Nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közén is felszakadozik, csökken a felhőzet. Komoly felhős napos idő valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Estére 15 és 21 fokig hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Az Ars Sacra Fesztivál keretében rendezett Nyitott Templomok napján, szeptember 13-án szombaton megnyitja kapuit egy napra az Egri érseki palota magánkápolnája. A Szent tér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A palota várja tisztelt vendégeit kedvelt időszaki kiállításával is a Herendi Porcelán Manufaktúra Porcelán Nobilis című tárlatára, amely szeptember 30-áig látható Egerben. 16 órától a Díszudvaron a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége EGRI csoportja szervezésében a Talentum ifjúsági éneke zenekar dicsőítő koncertet ad. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeptember 11-én csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatársak Karkus István, valamint Tompos Péter nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is! Köszöntlek, szép mai nap, köszöntésem a ragyogó napnak. Legalább szíveinkben szort szét fényességed, és dicsérve légy Istenem minden művedért. Dicsérve légy Istenem isteni jóság egész valómért, mely a tiéd. Dicsérve légy Istenem mindazért, mit nekem adtál, de azért is, mit megtagadtál tőlem. Dicsérve légy Istenem mindenkiért, kik megajándékoznak szerető ragaszkodásukkal, és dicsérve légy azokért is, akiktől szenvednem kellett. Dicsérve légy Istenem a te összes bocsánatodért, melyet tőled nyerek egész életem folyamán. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Janis Reinis, lett költő, drámaíró és műfordító fogalmazta meg. Ő a következőképpen fogalmazott: mosolyog saját bajaidon, keserű ízük eltűnik. Mosolyog ellenségeden, haragja eltűnik. Mosolyogja saját mérgeden is, elmúlik az is. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Teodórák ünneplik névnapjukat, a név görög-német eredetű, a Teodor férfi név női párja, melynek jelentése Isten ajándéka. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Műsorunk folytatásában javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton elhangzott reggeli beszélgetés című műsorunkat. 14. alkalommal rendezték meg az állatkertek éjszakáját augusztus 29-én. Az eseményen számos állatkert vett részt, hosszabbított nyitvatartással és különleges programokkal várták az érdeklődőket. Nos, a jeles esemény apropóján az állatkertekről beszélget Kovács Zsolttal, az Állatvilág magazin főszerkesztőjével, Tikovics Ernő. És most következzen a műsor rövid ajánlója.
Ezt követően létesültek a vidéki állatkertjeink, mondhatni gomba módra, hiszen még az utóbbi években is rengeteg állatkert létesült, ma már a magánállatkerteket is beleszámítva olyan 40-45 állatbemutató van Magyarországon.
9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk, amelyben tovább folytatjuk a dr. Slivka Annával, a Miskolci Semmelweis Tagkórház addiktológiai osztályának vezető főorvosával, addiktológussal, pszichiáterrel készült beszélgetésünket. Témánk pedig a függőségek kialakulása, kezelése, jó és rossz hozzátartozói magatartás formák lesznek. Gyógyulási utakról és lehetőségekről is hallhatnak, akik velünk tartanak. Következzen most rövid ajánlónk Molnár András műsorához.
A másik meg az, hogy belecsúszhat egy delíriumba. A delírium az az alkohol megvonásnak egy olyan, ugye ez a delírium tremens, egy olyan szintje, ami már egy tudatzavar. És ez se úgy szokott jönni, hogy most szól a betegnek, hogy hello, én most megérkezem és baj lesz, hanem bezavarodik a beteg.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban, a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán Kilátó című műsorunkban a nemrég újra megnyílt Mária Magdolna toronyba látogatunk, majd a Heves vármegyei Mikófalva melletti Remény farmra. Ezután pedig azt is megtudhatjuk, hogy milyen termést várnak a Mátra szőlészborászai. Ajánlónkban most Nyilas Ilonát, a Mátrai Hegyközség elnökét hallják.
Valamivel magasabb termésátlagok mutatkoznak per pillanat, mint a tavalyi átlagok voltak, viszont az írsai olivér, ugye ez a legkorábbi szőlőfajta itt a borvidéken, elég sok szőlőtermelő foglalkozik ezzel, hiszen nagyon jó alapanyag, akár pálinka készítéshez, akár borkészítéshez. Ebben egy pici elmaradás volt, hiszen azt érzékeltük így gazdák, hogy a tavaszi fagyok egy picit megcsípték itt-ott a szőlőtőkét, vagy már a friss hajtásokat.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban török Szent Miklós és kisújszállási frekvenciáinkon napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak. Közéleti magazin műsorunkban a 442-es út mellett található szakrális építmény történetét ismerhetik meg, valamint arról is hallhatnak, hogy hogyan tegyünk el uborkát télire. Az óra második felében pedig Hasiró Anna Máriával, az EGRI kórház szülésznőjével, nemzetközi laktációs tanácsadóval, perinatális szaktanácsadóval beszélget majd Berec Renáta, az EGRI kórházban ismét elérhető szoptatási ambulanciáról. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
Én attól félek, és ez egy jó hír, hogy alig fogok győzni időpontokat adni. Én ettől nagyon félek, mert csak szerdán 14 órától 19 óráig, szóval ez egy, és egy tanácsadás az egy másfél-két óra. Megérkezik kisbabával, levetkőzteti a kisbabát, beszélgetünk, megnézzük, ha jó eset egy szoptatást meg tudunk figyelni, az lehet akár 40 perc is.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben a 39. mesterségek ünnepéről beszélget Fábián Évával Sallai Éva. Beszélgetésükben többek között szó lesz az élőszavas mesemondásról is. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
Szerintem mindenkinek fontos a szülőföldje, a gyökere. 2013-ban halt meg édesapám, 2015-ben a bátyám. És egy évig tartottuk a szülői házat, mert a kisfiam, aki 40 éves, ő is nagyon sok időt töltött édesapámék házába, és a szabó műhelybe is. Hasonló módon kötődött a szülői házhoz. 16-ban azért el kellett adni, mert ez egy több mint 100 éves vályokház volt, és ha azt nem lakják, akkor az omlani-bomlani kezd egy idő után.
10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnoleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
Suhant el a biciklivel, munkások mellett, és csak mosolygott. Milyen jó lehetett a közelében lenni. Milyen jó az ilyen embernek a közelében lenni. Hallgassuk meg a következő idézetet a könyvből. Ha néha édesapja hibáján kívül pirongatta meg, soha vissza nem szólt. Jól van, édesapám szokta ilyenkor mondani, még nagylány korában is. De a haragnak vagy az ellenszemnek még a szikráját sem mutatta. Őszinte nyílt volt, sohasem hazudott. Sőt, egyenesen nem bírta elviselni a hazugságot.
11 órakor híreket mondunk, majd a keddi Mustármag című műsorunkat hallgathatják meg újra, amelyben a katolikus társadalmi napokat idézve többek között Marton Zsolt, Váci megyés püspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának elnökét hallják.
Mi is az a kattárs? Ez egy mozaik szó. Katolikus társadalmi napok ennek a rövidítése, amelyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egyik bizottsága, a Caritas in Veritate hozott létre 2013-ban, azzal a céllal, hogy egy háromnapos rendezvény keretében mutassa meg az egyház magát a társadalomban, milyen módon tud jelen lenni.
11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Szilágyi Domokos Hajnali Óda című költeményét mondja el Szegvári Menyhért. Déli 12 órakor a harangszót követően Úranyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Boldog Perbolyre János Gábor, lazarista, misszionárius vértanúról beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Teodórákat és a ma születésnapjukat ünneplőket. Majd fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát is. 13 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Hallgassuk Együtt című könnyű zenei válogatásunk Kónya Éva összeállításában. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen újabb műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Műsorainkhoz további jó rádiózást, tartalmas időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő. Idén a 14. alkalommal rendezték meg az állatkertek éjszakáját augusztus 29-én. Az eseményen számos állatkert és vadas park vett részt hosszabbított nyitvatartással és különleges programokkal várták az érdeklődőket. Gondolom hallgatóink közül is sokaknak friss még az ott szerzett élmény. A jeles esemény adta a most következő állatkertekről szóló beszélgetés apropóját is. Beszélgető társam Kovács Zsolt, az Állatvilág magazin főszerkesztője.
Minden, ami már régi, úgy kezdődik, hogy már a régi görögök is. Nem tudom, hogy az állatkertek esetében ez igaz-e, hogy mondjuk valamiféle állatkertje volt már a görögöknek is.
Igen, hát a görögöknek, rómaiaknak, asztékoknak, egyiptomiaknak mind-mind voltak állatkertjeik, de ezek többségében mások voltak, mint a mostaniak, lévén, hogy csak az uralkodóknak a gyűjteménye volt, közönséges halandót ritkán engedtek be ezekbe az állatbemutatókba. Az első igazi állatkert, amit mai szemmel nézve is annak tekinthetünk, a Schönbrunnban nyílt meg 1752-ben, és hát annak utána sorba jöttek az állatkertek, 1866-ban például a budapesti állatkertem, mert sorban, ha jól tudom, de itt megoszlanak a vélemények, a 32. volt Európában. Nagyon sokáig utána Magyarországon nem létesült több állatkert. Kevesen tudják, hogy a következő, a budapesti után következő állatkert, az voltak éppen egy magánállatkert, volt Mohácson. Egy tanárember működtette, voltak medvéi, lámái, ingyen lehetett bemenni ebbe az állatkertbe, de hogy nem itt az 50-es éveknek a furcsa történései közepette, elvették az állatkertet tőle, Mohács városa egy kicsit üzemeltette, majd utána az akkoriban nyíló pécsi állatkertnek ajándékozták az állatokat. Ezt követően létesültek a vidéki állatkertjeink, mondhatni gomba módra, hiszen még a utóbbi években is rengeteg állatkert létesült, ma már a magánállatkerteket is beleszámítva olyan 40-45 állatbemutató van Magyarországon.
Nincs is mindegyiknek bent a nevében, hogy állatkert, állatpark, vagy ilyesmi szerepel sok esetben.
Igazából én nem értem, hogy miért nem szerepel az állatkert szó.
Rosszul cseng?
Nem gondolom. Talán az alapítók, tulajdonosok, vagy éppen a helyi közösség gondolta úgy, hogy ne állatkert legyen, hanem vadaspark, vadaskert, állatpark, safari park, madárkert, stb. Nem akarom sorolni ezt a rengeteg elnevezést, amit kaptak. Végső soron mindegyik állatkert, csak más néven fut.
Kezdjük akkor egy picit bemutatni a Budapestit, annak a korszakait. Ugye az első időszaka, mint igazgató, Xantusz János nevéhez fűződik.
Ez csak félig igaz, mert előtte az állatkert megnyitásáig egy osztrák, nagyon neves zoológus, Fitzinger Lipót, Leopold Fitzinger volt az állatkertnek az igazgatója. Őt nem tudni miért, amikor megnyit az állatkert az időtájt leváltották, és helyette egy rövid ideig Xantusz János volt valóban az igazgató. Ő azonban összeveszett a gazdasági vezetővel, egy úgynevezett Cimeg úrral, azért, mert rossz nyelvek szerint ez a Cimeg úr az saját zsebre is dolgozott, és ezért Xantusz, ezért és azért, mert fölkérték egy dél-kelet-ázsiai expedícióra, Xantusz lemondott az igazgatói posztjáról, és annak utána egymásnak adták ezt a lehetőséget és posztot a különféle igazgatók, egy-két évig, Berec Antal például, hát az a helyzet, hogy nagyon sokáig sorolhatnám a neveket, mert nagyon gyorsan változtak az igazgatók abban az időben, egészen Serák Károly megjelenéséig, aki majdnem 30 évig volt az állatkert igazgatója. Róla megoszlanak a vélemények, egyfelől azt tartják, hogy egy remek állatkert igazgató volt, másfelől azt tartják, hogy ő egy mészáros volt, hogy pusztultak az állatok, egyebek. Hát én úgy gondolom, hogy könnyű innen most a 21. századból ítélkezni, hát abban az időben nem volt állatorvos, megfelelő állatkerti állatorvos, a takarmányozás még akkor is, hogyha a legnagyobb jó indulattal csinálták, azért nem ért el azt a szintet, amit most ugyanúgy pénzhiánnyal küzdöttek az állatkertek, mint manapság, és azért azt fegyvertényként kell kezelni, hogy amíg Serák igazgató volt, az alatt az idő alatt rengeteg gazdagnak tűnő nyugat-európai állatkert tönkrement, a budapesti nem. 1907-ben aztán megvette a főváros az állatkertet, akkor már valóban úgy hírlik, illetve azt olvashattuk, hogy lepusztult volt az állatkert, és ideje volt egy kis átalakítás. Na most Lend Adolf, az állatkert későbbi igazgatója és az új állatkert tervezője, egy vadonatúj állatkertet épített fel a régének a helyén. Mindenki oda volt tőle, de mostanában, nem csak mostanában, már az 50-es évek végén Angi Csaba is megjegyezte, hogy azért nagyon sok olyan dolgot csinált, amit nem lett volna szabad. Például túl kicsik voltak már akkora ketrecek a ragadozóknak, betonos kifutókban éltek a barlangban az oroszlánok, ezért volt az, hogy a 20-as, 30-as években a jól emlékszem, 17 oroszlán pusztult el emiatt. Szóval voltak visszásságok, a lapok egy része ezt meg is írta, a másik lapok ajnározták Lendnek ezt a koncepcióját. nehéz eldönteni, úgy gondolom volt jó is, rossz is ebben az állatkerti világban. Utána Lend Adolf, mivel szerepet vállalt a tanácsköztársaságban, leváltották. Sokáig utána nem volt igazgatója, konkrét igazgatója az állatkertnek, hanem egy gazdasági igazgató, illetve a nagyon neves állatorvos Rajcsics Emil volt az, aki üzemeltette az állatkertet és fenntartotta, hogy tudta. Egészen 1930-ig, ami 29-ig, de hát voltak éppen inkább 30-tól beszélhetünk róla, amikor a híres vadász Nadler Herbert lett az állatkert igazgatója. Kevesen tudják róla, hogy nagyon-nagyon jó igazgató volt.
Miért kevesen?
Valahogy kikopott a köztudatból az ő neve, amikor az állatkertről beszélünk. Általában említik Lend Adolfot, említik Angi Csabát, meg még egy-két nevet, de valahogy Nadlert nem, pedig ő elkezdte, és gyakorlatilag a II. Világháború végéig folyamatosan folytatta a Lendféle hibáknak a kiküszöbölését. Értem ez alatt, hogy felújított állatházakat, patkánymentesítette az állatkertet, racionalizálta az állatfajokat, megoldotta például a fűtést az oroszlánházba, és onnantól nem volt egyetlen pusztulás sem, legalábbis emiatt, hadd ne soroljam. Annak idején, 1944-ben az állatkert lapjában, a Természetben ő egy sorozatot közölt le arról, hogy mi mindent tett ő az állatkertét, és elámulok, hogy tényleg micsoda munkát végzett. Ennek ellenére 48-ban nyugdíjazták, nem sokkal később meghalt. A fáma szerint halála után 2 nappal kapta meg a kitelepítési nyilatkozatot, ugyanis kitelepítették volna őt valahova. Ezt követően cipőfelső rész készítő volt a következő igazgató a Rákosi rendszerben egészen 56-ig, amikor Angi Csaba lett a főigazgató, de hozzáteszem, hogy ennek a illetőnek, aki Angi előtt volt, és semmi köze nem volt az állatkertekhez, volt egy nagyon-nagyon jó tulajdonsága, hagyta dolgozni a beosztottjait. És nagyon jó nevek voltak akkor, például egy ideig Kittenberger Kálmán is dolgozott az állatkertben, ha nem is sokáig.
Pletyka az, hogy igazgató is lehetett volna?
Lehetett volna igazgató, egyszerre pályázta meg Nadler Herberttel, és Nadlernek gyakorlatilag a fővárosnál nagyobb kapcsolatrendszere volt, mint Kittenbergernek, és ezért lett ő a új igazgató. Nem tudom, hogy Kittenberger milyen igazgató lett volna, de mivel Nadler épp a kapcsolatai révén sok pénzt tudott megmozgatni, azért ezt is figyelembe kell venni, nem csak a szaktudást, és amellett tényleg, ahogy említettem, egy nagyon jó irányba vitte tovább a kertet.
De azért Kittenberger állatai nagyban hozzájárultak az állatkert gyarapodásához.
Hát 1912-ben érkezett Afrikából Kittenberger állatszállítmánya. Sok állatot hozott valóban, de jóval kevesebbet, mint szeretett volna, mert Afrikában megbetegedtek az állatai nagy része, a másik része a hajón pusztult el, úgyhogy nem egy olyan igazán nagy mennyiségű állatot hozott ő. Másrészt pedig a Lendféle kisketrezes konstrukcióban ezek az állatok nem voltak hosszú életűek. Nagyon kevés olyan állat volt, ami tényleg évtizedekig az állatkert lakója lett volna. Tudomásom szerint egy ilyen volt egy marabú és egy foltos hiéna.
Kicsit mutassuk be azt a világot, amikor vagy ahonnan beszerezték, vagy ahogyan beszerezték az állatokat az állatkertek, hogy összehasonlíthassuk azzal, hogy hogy folyik ez ma. Olvastam a Hagenbeck munkában című könyvet. Hagenbeck volt talán a legnagyobb beszállítója az állatkerteknek, és hát ott megfogtak egy orangutánt a kőkével, mutogatták valami menazsériában, 6 hónapig kimúlt mind a kettő, de behozta az árát bőven.
Igen, térjünk vissza egy picit az orangutánokra. Az orangutánokkal például úgy kereskedtek, nem csak Hagenbeckék, hanem a többi állatkereskedő is, hogy általában családokat adtak el, ami azt jelenti, egy hímet, egy nőstényt és egy kölyköt. Hozzáteszem, ezek sose voltak igazi család, mert az orangután magányos állat. Ennek következtében nem is igazán volt jó így összehozni őket. A másik, hogy a befogás alatt úgy tudom, úgy olvastam, hogy körülbelül az állatoknak olyan 60-70%-a pusztult el a további problémák miatt, utaztatás, szállítás, étkeztetés, megint egy olyan 20%, úgyhogy egy olyan 15% jutott el körülbelül az állatkertekbe, ez nem egy jó arány, és az állatkertek is hogy fogadták őket? Hát úgy, hogy ahonnan jöttek, ott meleg van, és ezért túlfűtötték az állatházakat, nem volt megfelelő szellőzés, ez tipikus táptalaja volt a baktériumoknak, úgyhogy nagyon rövid időn belül elpusztultak az állatok. Másrészt akkoriban az emberek között is azért a TBC sajnos nagy vámos szedett, és a látogatóktól egyszerűen megkapták a főemlősök, ilyen emberszabásúak épp úgy, mint a majmok, úgyhogy itt is nagyon nagy probléma volt. Visszakanyarodva az állatkerti állatok behozatalára, hát több állat nagy kereskedő specializálódott arra, hogy befogjon mindenféle állatot, az állatkerteknek szétküldték a éppen aktuális eladási listát, vagy épp az állatkertek keresték meg őket, hogy mit szeretnének, és hát így kerültek az állatkertekbe az állatok, akkor még az állatkerti szaporulat nagyon kevés volt. Mostanra teljesen megfordult a dolog, vadbefogás gyakorlatilag nincs, hanem az állatkertekből kerül jó esetben a természetbe állat.
Korábban, amikor még az állatkertek nyíltak, olyan állatokat mutogattak, amik félelmetesek voltak, leginkább nagyok, érdekesek. Nem tudom, az első rovar mikor tette be a lábát az állatkertbe?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a Lenz-féle koncepciónak megvolt az az előnye, hogy ő egy teljes rendszertani spektrumot akart létrehozni, úgyhogy ő már 12-ben mutatott be, azt nem tudom, hogy rovarokat bemutatott, de alacsonyabb rendű állatokat feltétlenül. Úgyhogy ott én úgy gondolom, hogy elindult egy folyamat, és akkor utána az Angi Csaba féle időszakot lehet még kiemelni, amikor megnyílt az első rovarház az állatkertben. Ez egy kicsit kezdetleges volt, még a madárháznak a kiszélesedő részébe inszektáriumokat helyeztek el. Majd 1974-ben, ha jól emlékszem, úgynevezett vivárium nyílt meg az állatkert nagy sziklájában, amiben rengetegféle hazai és külföldi ízeltlábú is helyet kapott, és most a budapesti állatkertben van Európa egyik legnagyobb rovargyűjteménye, élő rovargyűjteménye, ami részben a Varázshegyben kerül bemutatásra, de más állatházakban is van belőlük, például a Szavannaházban.
Nem tudom, mennyire volt jó az elhelyezése, vagy mennyire jó az elhelyezése most a budapesti állatkertnek. Nyilván, amikor megnyitották, ott még szinte a pampák voltak, most azonban a belváros. Az, hogy nem tudott terjeszkedni igazán az állatkert, azért nem vált előnyére.
Őszintén szólva, Lenznek ez volt az egyik legnagyobb problémája, hogy csökkentette az állatkert területét, ugyanis a mutatványosoknak átadta azt a Vidám Parkot, amit később a Persányi főigazgató úr visszaszerzett, ha szabad így fogalmazni. Igen, tovább az egész állatkertet úgy fogták föl, mint valami szórakoztató egységet. És emiatt úgy voltak vele, hogy a Vidám Park állatkert, hát akkor jönnek vidékről, vagy Pestről, vagy bárhonnan, akkor elmennek ide és oda, és jól szórakoznak, és a jelenlegi státusza, ami legalább annyira tudományos és oktató jellegű, az nagyon sokáig háttérbe szorult. És ezért kvázi elegendő volt a jelenlegi terület is, de hozzáteszem, hogy már az 50-es évek elején már Nadler Herbert idejében, amíg nem lett kegyvesztett, azt hiszem 45 és 48 között, igen. Volt egy olyan, hogy elköltöztetik az állatkertet, nem ezt újítják föl, mert hát 44-ben a szőnyegbombázás elpusztította, hanem valahol egy nagy állatkertet építenek. Ez megfenek lett, sőt, még az állatkert területéből el is vettek egy jókora darabot, hogy a Dózsa-György útot ki tudják szélesíteni, hogy a tankok tudjanak rajta jönni ilyen felvonulásokkor. Úgyhogy sajnos ez nem valósult meg, utána jött az a lehetőség, hogy hoppá, hát akkor mégiscsak költözzen az állatkert. 50-es évek, 60-as években a Hűvösvölgybe gondolták az állatkertet, annak a konkrét tervei már meg is voltak, meg is jelentek azt hiszem az Élővilág újságban, természettudományi közlemény, Angi Csaba volt az egyik fő szervező, egy hatalmas állatkert lett volna. Hát ez sem valósult meg, utána akarták Gödöllőre, akarták a Pilisbe, de hát maradt a helyén, és a legnagyobb gond az volt ebben az időszakban, hogy mivel folyamatosan felvetették azt, hogy az állatkertnek költöznie kell, költöznie szükséges, a jelenlegi állatkert fejlesztésére nem adtak pénzt. Ennek következtében sem új állatkert nem létesült, se nem történt meg az a fejlesztés, amire nagyon nagy szükség lett volna az állatkertnek, és itt nem is konkrétan a kifutókra gondolok meg egyebekre, hanem a sokkal költségesebb közműfejlesztésekre, amiket a 2000-es évek elején sikerült úgy, ahogy megcsinálni.
Akkor most már marad az állatkert a helyén.
Álmodozni lehet, én még álmodozom, hogy talán megérem, hogy lesz egy másik állatkert is. Az én véleményem az, hogy a jelenlegi állatkertnek, mivel csodálatos műemléképületei vannak, mindenképpen meg kéne maradnia, de egy olyan faj konstrukcióval, kistestű állatokkal, könnyen tartható állatokkal, amelyeket nem visel meg a viszonylag kis terület. Nem szabad, úgy gondolom, azoktól az emberektől elvenni, akik a Városligetbe mennek ezt a szórakozási és ismeretszerzési lehetőséget, de ugyanakkor úgy vélem szükség van egy nagy állatkertre, amely már tényleg a 21. század állatkertje, és ott van tenyésztelep, oktatóközpont, stb. Most nem akarom felsorolni, mennyi minden szükséges egy ilyen állatkerthez. Egy olyasmi állatkert mondjuk most a prágai, ami szerintem a legjobb állatkert Európában.
Akkor közös élmény, ott láttam először ázsiai oroszlánt, meg gorillát.
Igen, igen, hát ők sokkal előbb tartották ezeket az állatokat, mint Budapesten.
Pedig később nyitottak jóval.
Igen, ők a 30-as években, azt hiszem 31-ben nyitották meg, de jó helyre tették az állatkertet, volt pénzfejlesztésre, és sokáig volt egy szenzációs igazgatójuk, Zdenek Veselovszky, aki nagyon tudott lobbizni az állatkert érdekében, és egy nemzetközi hírű szakember volt. Ő volt személy szerint az, aki nagyban hozzájárult az ázsiai vadló megmentéséhez is, hiszen a prágai állatkertbe kezdték el a törzskönyvezését, ott építettek egy óriási kifutót.
Ez a Przewalski vadló?
Igen, igen, Przewalski vadló. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmailag sokkal előbbre volt a prágai állatkert, hát most pedig hát látványosság szempontjából, hiszen tényleg 50 hektár, vagy talán már több is, és hatalmas területen van a legtöbb állat.
Sokkal színesebb, mint a tévé. Kakadu, páduc, róka, medve, egy igazi élmény. Mindenhol mindenféle idő mozgott, tartkapatta, apró cseprő állat. S ha végre megtaláltad az igazi csörgő kígyót, hidd el, sokkal szebb az életben, mint minden más. Kúszik, mászik, nem ámítás. Szurikát, a tatu, pupu, teve, gólya, puma, zsiráb, teknős fele. Gyere az rozsomákot, emúd békát, vörös rákot, fókason is, aki akar részt vehet. De jól vigyázz, ne a fröcske a víz, sikítanak az emberek.
Folytatjuk tovább a beszélgetést Kovács Zsolttal, az Állatvilág magazin főszerkesztőjével. És változtak-e a látogatók? Nyilván, amikor még indult az állatkert, akkor sokszor előfordult, hogy megdobálták őket, vagy megetették valamivel, de ez elég sokáig így volt. Nem egy állat pusztult el abba, hogy valaki bedobott mondjuk egy teniszlabdát. Tehát változtak-e, változnia kell-e a látogatóknak is?
Valamennyire változtak, de nem örömteli a kép. Éppen elmúlt napokban olvastam egy cikket arról, hogy a pécsi állatkert látogatói miket művelnek, megdobálják a csimpánzokat, meg nagyon sok csúnya dolgot csinálnak. Nekem például néhány évvel ezelőtt megdöbbentő volt, ahogy a Marosvásárhelyi állatkertben viselkedtek az állatokkal, aztán hazajöttem, és nem akarom mondani, hogy melyik állatkert, Magyarországon is egyik állatkertünkben ugyanúgy viselkedtek velük, úgyhogy sajnos nem halt ki az, hogy megvettem a belépőjegyemet, és akkor én gyakorlatilag mindent megtehetek, ráfütyülhetek, rákiabálhatok, megdobálhatom, adhatok neki ropit, stb. Stb. Sajnálatos módon ez még fennáll. Az egyetlen lehetőség, hogy az állatkertek tudnak védekezni, hogy az állatokat nem kis ketrecben tartják, hanem nagy kifutóban, az állat félre vonulhat a látogatóknak a tevékenysége elől, de hát ez néhány helyen nem adott, hiszen az állatkertjeink elég jelentős részét olyan kis területen jelölték ki, 3-4 hektáron, és azóta is ott vannak, hogy nem tudnak nagy kifutókat építeni bele, hogyha több állatot szeretnének bemutatni.
Milyen a 21. vagy milyen kell, hogy legyen a 21. század állatkertje? Nyilván, mint mondta is, vadbefogás már nincsen, ellenben más oldala előkerült, vagy előbbre került az állatoknak, mint a puszta bemutatás.
Igen, én hadd idézem most Persányi Miklóst, aki azt mondta, hogy az állatkerti állatok a természet nagykövetei. És ebben teljesen igaza van, mert maga az állatkert, illetve az állatkerti világ nem tudja megmenteni az állatfajokat. Az állatfajok csak a környezetükkel együtt menthetők meg. Aki már járt külföldön, az látja, hogy nincsenek élőhelyek. Az első az élőhely mentés. Ezért, hogyha mondjuk valaki lát egy orángutánt az állatkertben, és utána elolvassa azt, hogy elevenen égetik meg az orángutánokat azért, hogy olajpálma ültetvényeket csináljanak, akkor lehetséges, hogy utána nem vesz olyan terméket, amiben olajpálma van. De ezt végtelenségig lehetne sorolni. Az állatkertek konkrét faj mentésének vannak nagyon jó dolgai, például most ugye az ázsiai vadlovat visszatelepítették Kazaksztánba, éppen magyar segítséggel, de ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy az állatkerti állatok is domestikálódnak, háziasodnak. Ez azt jelenti, hogy külsőre ugyanúgy néznek ki, de ugyanakkor már nem ugyanazok az állatok, mint a vadon. Teljesen más az izomzatuk egy idő után, teljesen más a felépítésük.
Háziasodnak?
Háziasodnak. Magyarán, igen.
Egy oroszlán is például?
Hát egy állatkertben született oroszlánt, azt a visszavinnének éhen halna. Nem csak azért, mert nem tudna vadászni, mert fizikailag is gyakran képtelen. Pontosan Angi Csaba mondta a nagytestű lipcsei oroszlánokra, hogy azok hús oroszlánok, mert hatalmasak, szépek, de hát a szavannán nekik annyi lenne. Úgyhogy erre is fel kell készülni, hogy nem minden állatot lehet visszatelepíteni. Inkább ez már egy ilyen élő múzeumnak tekinthető, leginkább a ragadozóknál, mert tényleg a ragadozók visszaszoktatása az nagyon-nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz. Több kísérlet is volt már, például Kazaksztánba próbálják a szibériai tigrist visszatelepíteni, a kaukázusi párducokat próbálják meg visszatelepíteni, arab leopárdot próbálnak meg fogságban visszatelepíteni. Szóval történnek, de sokkal kisebb lehetőségek vannak, mint bizonyos patásfajoknál, de vegyük az emberszabásúakat. A csimpánzokat se lehet csak úgy visszaengedni a természetbe. Úgy szokták, hogy egy szigetre teszik azt a populációt, amit állatkertekből összeszednek, de azok már nem vagy csimpánzok. Mert ők is, ha fizikailag nem is, de egyébként teljesen megváltoztak a fogság hatására.
Tehát, ha jól veszem ki, akkor igazából az állatkertek nem tudják kivenni a részüket a fajok megmentéséből?
Nem fekete és nem fehér a kérdés. Bizonyos fajok esetében ki tudják venni a részüket. Például tagadhatatlan, hogy nagy szerepük volt az európai bölény megmentésében, arab borix megmentésében, általában azoknak a patásoknak a megmentésében, amik viszonylag hasonlítanak a házi állatokra, és éppen emiatt egy picit domestikálódtak is, el lehetett őket engedni. A szabad természetben is, hiszen itt az európai bölényből most már több tucat él Magyarországon is. Az Őrségi Nemzeti Parkban egy óriási csapat él, búja él belőlük, de füzérkomlósan itt-ott-ott is, és ezeket az 66-ban az egész világon mindössze 300 példány volt. az állatkertek egyes fajok esetében nagyon nagy dolgokat tudtak, de jó pár olyan faj van, ami nem vagy csak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehezen telepíthető vissza a természetbe, alapvetően a főemlősök és a ragadozók azok, amelyekkel ilyen szempontból probléma van, és még egy, hogy miért nem tudnak az állatkertek fajt menteni. A legnagyobb és legsúlyosabb példa, nem tudják hova visszavinni. Ugyanis a természetes élőhelyek megszűnnek. Mi hiába mondják azt, hogy hát akkor mondjuk a XY vaddisznó fajt azt most vissza lehetne telepíteni az X-szigetre, amikor már az X-szigeten nincs élőhely. És akkor maradnak az állatkertekbe, háziasodnak.
Néha túl sok lesz belőlük, és akkor bejárja a világot az a hír, hogy levágnak egy zsiráfot, és fölletetik az oroszlánokkal.
Igen. Itt én úgy gondolom, hogy ebben van egy kis szemforgatás. Ez én véleményem erről az, hogy nem kellene erről hírt adni. Mert sokkal rosszabb, hogyha azt a zsiráfot egy kis kaszniba bezárják, elkülönítik a többitől, meg úgy kifutott, úgyse tudnak neki, és élete végéig ott él valahol a sufniban. De ugyanez igaz a legtöbb, és azt is tudjuk nagyon jól, nagyon régóta, hogy a felesleges hím antilopokat például több állatkertben a ragadozóknak táplálékul adják. De mennyivel rosszabb az, hogy egy antilopot adnak, mint hogyha mondjuk egy kecskét adnak. Hát mind a kettő élőlény, nem? Szóval most nem értem azt, hogy miért ne szabadna egy idézőjelbe fölösleges antilop bikát, aki senkinek nem kell, nem lehet elhelyezni, és egyebek, megetetni egy oroszlánfalkával, amikor egy kecskét bármikor oda lehet nekik adni.
Milyen kell, hogy legyen a jövő állatkertje, akár kinézetre, akár működés szempontjából, akár az állatvilág védelme szempontjából?
Véleményem szerint a jövő állatkertje minél nagyobb kell, hogy legyen. Szembe kell sok tekintetben menni, de mondom, ez csak az én véleményem, a jelenlegi trenddel, ami ilyen nagyon digitális, nagyon modern, mondhatni túl modern, és elveszi a hangsúlyt magukra az állatokról. Én a hagyományos állatkerteket szeretem, azokat, hogy ne kivetített dinoszauruszokért, meg mamutokért menjenek be az emberek, hanem a valós húsvér állatokért, és az állatokat úgy mutassák be, hogy a természetesnek tűnő környezetükben nagy helyen. És ugyanúgy,
mint a Jurassic Park, bocsánat.
Az már safari park, az már más. Az állatkertekben én úgy képzelem el, hogy óriási kifutók, viszonylag kevés állatfaj, de természetesnek tűnő környezetben éljenek az állatok. Mondom, jó példa erre Prága, ami már kicsit, vagy a kelet-berlini állatkert, vagy hogyha távolabb megyünk, akkor a bronxi állatkert, ami már a 60-as években is a 21. század állatkertje volt.
Bocsásson meg, de a kelet-berlini az nagyon vezető állatkert volt. Az ember bement, körülötte röpködtek a repülőkutyák, a madarak, a egzotikus madarak. Jó pár évtized kellett, hogy itt is legyen olyan.
Németországban mindig is ügyeltek az állatkertekre, és az volt a fontos, hogy Berlinben, ennek politikai okai is voltak, mindenből a legnagyobb legyen. És akkor így megépítették az Alfred Brehm házat, ami gyakorlatilag nagyon-nagyon sokáig a világ legnagyobb állatháza volt, ahol nagymacskákat, madarakat, egyebeket tartottak, akkor a területét tekintve is nem tudom, hogy a világ, de Európa legnagyobb állatkertje volt, egészen addig még Kassa le nem előzte. Az volt a legek állatkertje, és a mai napig fantasztikus körülmények között egy eszméletlen jó állatgyűjteményt gondoznak. Most is a világ egyik vezető állatkertje. A Nyugat-Berlin is a rossz, csak hát sokkal kisebb, és kisebb helyen vannak az állatok. Persze, hát az is vezet, a világ vezető állatkertjei között van, de hát a Kelet-Berliné az állattartási szempontból sokkal jobb.
A budapesti most hol van?
A budapesti állatkertet igazából nehéz most azért megítélni, és nehéz róla bármit mondani, mert sokáig nem volt főigazgatója. A jelenlegi főigazgató, dr. Sós Endre, egy szenzációsan jó állatkerti szakember, de pár hónapja választották meg főigazgatóvá. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon rövid, ha hagyják, nagyon-nagyon rövid idő alatt egy nagyon komoly fejlesztés lesz a budapesti állatkertbe. Ehhez két dolog kell, az egyik adott, a szaktudás, vagy kettő adott, szaktudás és a megfelelő kollektíva. A másik az kevésbé, mert hát tudjuk, hogy Budapestnek mennyire nincs pénze most. Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig, hát itt olvashattuk, hogy egy olyan probléma felmerült, nem tudom, hogy most hol áll a dolog, és nem is akarok ebben nagyon belemenni, hogy a cirkusz rá akarja tenni a kezét az állatkert egy részére, az amúgy is kicsi állatkert egy részére. És
de
egy...
most nagyobb lett a vidámparkkal.
Hát akkor is kicsi. És az a baj, hogy mégpedig olyan területekre is, ami sosem volt sem a vidámpark része, sem a cirkusz része, úgyhogy nem tudom, hogy ennek mi lesz a kimenetele. Én nagyon bízom abban, hogy, hogy az állatkert az legalább akkora területen meg fog maradni, mint amennyi most van.
Mely állatokban erős, vagy volt erős a budapesti állatkert?
Hát a budapesti állatkert nagyon sokáig híres volt a vízilótenyészetéről, abban volt talán a legerősebb. Másfajt most hirtelenjében nem tudok úgy kiemelni, hogy miben sok ritkaság szaporodott, a gorilla, orángután, szibériai tigris, amikor még ritka volt, akkor is szépen szaporodott a budapesti állatkertben. Most én azt mondanám, hogy bármilyen furcsa, hogy az egyik legnagyobb erőssége az a biodiverzitásnak a bemutatása, mégpedig a Varázshegyben, ahol rengetegféle kisebb testű állat él, a rovaroktól, a medúzákon át, a különféle halak, kétértek hüllők, egyebek, amelyek a látogatók számára megmutatja, hogy milyen csodák is vannak a természetben. Egyébként nagyon sok fajnál már nemzetközi szinten betiltották azt, hogy szaporítsák őket, mert annyi van a világ rengeteg állatkertjében belőlük. Mondjuk barna medvét már nem szaporítanak, afrikai oroszlánt már Isten ments, hogy szaporodjon. Ázsiai oroszlánnál megmondják, hogy melyik tenyészpéldányok szaporodhatnak.
Törzskönyv van már.
Törzskönyv van, fajkoordinátor van, nemzetközi szervezetek vannak, akik ezt felügyelik, úgyhogy most már teljesen más világ van, és az is fontos, hogy most már nem kell állatot, legtöbbször nem kell az állatot pénzért venni, vagy állatcserére felajánlani, hanem kvázi, ennek is van nagy költsége, de kvázi ingyen érkeznek az állatok ilyen nemzetközi kihelyezésekben, a különféle állatkertekben.
Tehát egy-egy állatkert már nem egy sziget az állatkerti világban, hanem egy nagy hálózat.
Igen, hát van az Európai Akváriumok és Állatkertek Szövetsége, aminek Magyarországról is elég sok tagja van. Ők koordinálják ezt a tevékenységet. Nem egyszerű bejutni, mert különféle kritériumoknak meg kell felelni, állattartási, szaktudási, stb., ami nem is baj, hozzáteszem, és akkor EASA-n keresztül lehet azokat az állatokat igényelni, amikre szüksége lenne azon a bizonyos állatkertnek, akkor egyes ritkább fajoknál sorállás van, a másiknál már azonnal, másnap már mondják, hogy mennyi kell, 10 vagy 20. Jó példa erre a kis panda, vagy másmilyen vörös macska medve, egy tündéri állatka. Amikor én először láttam a prágai állatkertben, sok-sok évvel ezelőtt, akkor talán Európában volt belőle 3, maximum 10 példány, de tényleg az maximum volt. Most pedig már Magyarországon is alig van olyan nagyobb macska állatkert, ahol nem mutatnák be, vagy nem szaporítanák. Szóval annyira feljött az egykori ritka fajokból, most már olyan állományok vannak, de ugyanez elmondható például a hópárducról is, hiszen ahhoz is már nagyon könnyű hozzájutni. Más fajok viszont kikopnak az állatkertekből, ez is egy érdekesség.
Más a sláger?
Valószínűleg igen. A patások például, van egy indiai antilop, vagy Nilgáj, róla még Széchenyi is írt annak idején. Volt egy időszak, amikor minden állatkert tele volt vele, most egyben sincs Magyarországon. Vagy például a félszamár a Kulán, ami tényleg majdnem mindenütt volt, most már csak Miskolcon tartják, de ez lehetne sokáig sorolni, hogy melyikek voltak azok az állatfajok, akár madárban, emlősben, amelyek valami miatt eltűntek a magyar állatkertekből, jöttek helyettük mások, ritkábbak, de azért őszintén sajnálom ezeket, amelyek eltűntek.
Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Kovács Zsolt állatkerti szakírót, az Állatvilág magazin főszerkesztőjét hallották. Ezzel reggeli beszélgetésünk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Tikovics Ernőt hallották.